Folytatódik az Okos Utas magazin, méghozzá az Ibériai félsziget déli tájaira utazgatunk, aztán, hogy ez most melyik oldal, az mindegy, mert hogy Andalúziába is kifejezetten ajánlott utazni, nem csak a tengerpartra, ami pedig Portugália déli részét illeti, hát ott is ott van a tengerpart önmagában, tehát ott van az Algarve régió, de hát attól északra, hogyha indulunk ott a dombok között kanyarogni.
Hát az az igazság, az hogyha a valami P betűvel kezdődik, és Portugáliával végződik, akkor nem igen találok érvet, hogy miért ne kéne oda menni.
Viszont az is fölmerül, hogy hogy lehet a kettőt összekötni. Hol kezdjük? Portugáliában vagy Spanyolországban?
Kezdjük Portugáliában.
És akkor itt tudunk a Bécsre kapcsolódni. Sajnos Faróban, tehát a dél-portugál régió központjába a budapesti járatok már megszűntek, a Wizz Air próbálkozott vele, de dobta és nem jött vissza. Viszont Bécsből még elérhető, ugyanakkor fölmerül, és egyébként Bécsből egészen olcsón érhető, most decemberre már nyilván kicsivel drágább, de mondjuk januárra egészen meglepő 25 eurós áraktól már el lehet oda repülni, és akkor egyenesen ott vagyunk Fáróban. Viszont Budapestről, miután Portugálián belül a közlekedés a Flixbus bejövetelével nagyon olcsó lett, lehet, hogy egyszerűbb, kényelmesebb, de mindenképpen olcsóbb, hogyha Lisszabonba repülünk. És noha a déli részről beszélünk, ha Lisszabont bármilyen irányba érintjük, akkor ez ellen ellenvetésünk soha nincsen egy kedvenc városunk. Most nem térünk ki rá részletesen, de Lisszabonba, hogyha eljutunk, körülnézhetünk, ha van időnk, és onnan 2,99 ilyen árakon mennek naponta több Flixbus járat. Oké, hogy 3 óra az ötjögés, de nem vagyunk délen, és talán ez a gazdaságosabb megoldás.
Abszolút, nyilván, mert ha autót bérlünk Portugálián belül, az meglehetősen drága, mert az autópálya díjak azok magasak. Tehát összességében...
Maga a bérlés nem drága.
Nem a bérlés, díjak, hanem az a bérautó használata drága.
Igen, ha már az autóbérlésnél tartunk, tényleg fontos a portugál bérléseknél, hogy általában szoktak plusz díjat tenni a bérlők, vagy az autópálya elektronikus kütyűjére, vagy kütyűje miatt az autóbérlő
nagyon
szolgáltatók,
és eltérőek ezek kapu, a díjak. Vagy nagyon sok helyen nincsen kapu, és nem lehet a kapunál készpénzzel fizetni, hanem egy ilyen chip olvassa le a és tárolja az adatokat, és úgy számlázza ki. Igen. A bérlőcég.
És ha neked nincs, akkor megbüntetnek
utána. Ha neked nincs, akkor az sokkal többe kerül. Ennek viszont van valami depozitja, ami nem kevés.
Igen, és ebbe is van verseny, meg van egy kis játék az autóbérlős szolgáltatóknál, hogy mennyit raknak ezért rá. Tehát zárolás is van, tehát ez plusz költségként jelentkezik, hogyha Portugáliában autót bérlünk, van egy költsége is, meg még van amennyi zárolás is a kütyüre. Megoldható, hogy nem kérjük, de az érdekes, hogy pont a nem az autópályák, hanem autóutak, tehát kisebb utaknál van az, hogy nincsen rajta kapu, és csak a kütyűvel tudsz rámenni. Ha ezeket elkerüli az ember, akkor megoldható kütyűbérlés nélkül, és ott helyben kifizetni. Nyilván akkor
nagyon
jobban látjuk
valójában
a költséget,
ez de macera,
ez a kényelmetlenebb. Szóval valószínűleg érdemes kérni a kütyűt. Viszont...
Ha van 2 hónapunk Portugáliába utózgatni, akkor nem muszáj, de hogyha az egyik nagyvárosból szeretnénk a másikba menni, akkor azért jobban járunk.
Pont ha az egyik nagyvárosból a másikba megyünk, akkor az autópályán nem kell, mert tudunk kapuzni, de bárhol letérünk, a legváratlanabb helyeken lehet olyan IP-jelzésű út, ami meg ugye nincs, és nem tudom, olyan kitérő út se, tehát ott meg belekényszerülsz, és nem tudod, mit csinálj, tehát valószínűleg rá kell szállni ezt a költséget, kényelmes, egyszerű, ez működőképes. És egyébként tényleg viszonylag olcsó Portugáliában, főleg a téli időszakban az autóbérlés. Ez így működik. És hát a Dél-Portugáliában, hát most éppen nem tudom melyik pontján, de ott az egész kontinens vizsgálva a téli időszaknak a legmelegebb éghajlatát ott mérhetjük, tehát hogyha a kontinensről nem mozdulunk ki, tehát nyilván az Európához tartozó szigetekre sem, mondjuk a Kanári-szigetek vagy Madeira, akkor itt nagyon kellemes az idő, nem véletlenül alakult át kvázi egy jó része üdülőtelepekké, de nem zavaró, tehát nem az a nagyon sűrűn beépített csúnya nyaraló negyedek, hanem mindenütt vannak szabad partok, sziklás részek, tök jó kilátás, akár Fáróból már nyugat felé a félsziget, vagy illetve hát a félsziget, meg egész Európa végül is csücskéhez indulunk, akár a másik irányba természetesen vannak nyaraló városok, ahol sok a turista, de rengeteg szállás van bármelyik kicsi faluban. És Lagos, ugye, ami a legismertebbek között van, és ahova még sokan kimennek, az maga a csücsök, maga a vége Európának, tehát az a pont, ami a legnyugatabbi, ez a São Cabo de São Vicente. Néhány évente bekerül a hírekbe, de általában azzal szokott, hogy szelfiző turista megcsúszik és lezuhan, tehát ott balesetek szoktak előfordulni, tényleg óvatosnak kell lenni, fantasztikus a kilátás. Van ott egy világító torony, lenyűgöző, az mondjuk zárva van, de egy kis étterem, és tényleg nagyon szép a környék, tehát oda általában érdemes elautózni, hogyha nincs rossz idő, az nagyon szeles szokott azért lenni, és egyébként a szél a téli időszakban az jellemző, úgyhogy ha fürödhető a tenger, igen, hűvös, de szerintem jobb, ha fürödni akarunk, akkor medencés szállásra
az
menni.
Az ott óceán vagy tenger?
Há, jó, persze. Attól függ, melyik oldala. Hát, hogyha a nyugati fokon ott vagy a Vincent fokon, akkor onnantól szerintem már nyugatra óceán, de a délre meg tenger, de kérem vagyok a szakértője
ennek. Senki se tenger, mindenki óceán. Senki,
így van, de hogy ezt mondjuk, nem tudom pontosan, hogy honnan minősül, lehet, hogy már a Gibraltári szorostól óceánnak minősül az Atlanti óceán. Ezt nem tudom, köszönöm a kérdést, rendkívül fontos volt, de fogalmam nincs. Na, minden esetre a portugál oldalon ez a helyzet, tényleg érdemes oda elmenni, akár Lisszabonon keresztül, akár hogyha Bécsből indulunk között. Átnézzünk a spanyol oldalra, meg utána az átjárást is megbeszéljük, nyilván könnyű átjárni, csak mondjuk autóval nem annyira.
Hát pontosabban fizikailag könnyű, csak nem teljesen szabályos. Ugye a bérautókkal nem nagyon lehet átmenni határon, mm-hmm. illetve hát az egy ilyen külön történet.
Jó, akkor folytassuk ezzel, hát, és akkor legyen ez az átmenet. Figyelj, hát jó, ha már
valahogy el kell jutni Faróból Huevába.
Igen, nyilván schengeni határ, semmi gond az áthaladással. Ellenben az autóbérlő cégek között van olyan, amelyik elvileg nem engedi a határátlépést.
Ez a biztosítások miatt van, tehát hogy
erre érdemes rákérdezni.
Így van, tehát országhatáron belül érvényes csak az autóbiztosítás.
Mi mentünk úgy, hogy Spanyolországból indultunk, a 10 napos kanyarnak a nagy részét Portugáliába töltöttük, de Spanyolországba mentünk vissza. Olyan nincs, ami tök jó lenne egyébként, és a legjobb utazási tervet tenni lehetővé, hogy egyik országban bérlem és a másikban teszem, nem olyan nincs. Egyébként, ha meg nem ugyanott, az egyirányú bérléseknek is azért van pódéja, ez nagyon változó, van, amikor megúszol egy 50 euróval, van, amikor meg olyan horribilis, hogy nem lehet megfizetni, tehát még mondjuk Andalúzián belül sem, tehát Portugálián belül sem, tehát az, hogy mondjuk Lisszabonba kezdesz és Faróban ott le, vagy fordítva, az is általában nehezen működik. Ha ilyen tervünk van, akkor ez legyen a legelső, amit megnézünk, amikor keressük az autóbérlős cégnél a lehetőségeket. Na jó, akkor végül is átmentünk a határon, vagy akkor csak átkóricálunk. Dél-Spanyolországban két reptér van, ahova repülhetünk, Sevilla és Malaga. Mindkettőről lehet körtúrát csinálni. Azt képest nincsenek egymástól annyira távol, az egyirányú bérlés itt is nagyon drága. Tehát bonyolult úgy megoldani, hogy Sevillában kezdünk és Malagában fejezzük be, vagy fordítva. Fölmerülhet még az is, hogy Malagában kezdünk, vonattal megyünk el, mit tudom én, Granadába, ami egy fantasztikus hely, onnan vonattal mentünk, volt egy vonatos túránk, működik. Napi néhány vonat van, de nagyon kényelmes, így mentünk el Rondába is, úgyhogy, és utána el lehet menni Sevillába is. Ha onnan akarunk menni a tengerpartra, vagy át akarunk kóricálni Portugáliába, akkor nyilván kell az autó. Össze lehet kötni azt, hogy kevesebb időre bérlünk autót, viszont nagyjából a 4-5 napon túl a per nap ára a bérlésnek az elkezd azért dinamikusan csökkenni, tehát mondjuk egy 7-8 napos bérlés az már nem sokkal drágább, mint egy 4-5 napos bérlés, ezt is érdemes a döntéskor belekalkulálni. A vonat pedig nem annyira olcsó. Tehát mondjuk két főnél még esetleg, hogyha csak az anyagiakból indulunk ki, még rentábilis lehet, a fölött már igazából nem. Úgyhogy Sevilla és Malaga jön szóba indulási állomásként. Malagába már csak azért is, mert hogy sokkal több a járat, és mindkét szolgáltató, mindkét ultrafapados szolgáltató repüli, azért jelentősen olcsóbbak a repjegyek. A Sevillába csak a Ryanair van, A jó hír az, amiről beszéltünk az elmúlt hetekben, hogy nem szűnik meg a téli időszak végén, marad a nyári szezonra is, ez mondjuk tavaszi utakat is elérhetővé tesz, tehát mondjuk áprilisban, illetve májusban is mehetünk, utána azért nagyon meleg van, akkor annyira talán már nem javasolható, de Sevilla elérhető, és ez tök jó. Nem tudom, Sevillába külön menjünk bele, vagy csak már nem lesz időnk nagyon.
Hát azon, igen, tehát hogy mennyi időnk van, mert hogyha a következő műsorsávot is megvásároljuk, akkor mindenképpen menjünk bele.
Minimum két napot szerintem érdemes rászánni. Most ezek a városok természetesen egy hosszú hétvégés, vagy egy 4-5 napos kirándulásra is jók. Hogyha tényleg mindent szeretnénk megnézni, akkor itt két hét alatt nem érdemes elindulni, de azért ennyire sok ideje azért valószínűleg keveseknek van, akik még emellett dolgoznak. Tehát minél többet megyünk, nyilván annál jobb.
Ennek és akkor van értelme, hogyha nem a nyári nyaralásunkat nem a nyári forró hónapokra időzítjük, hanem mit tudom én, hasonló ütök májusra, vagy szeptember-októberre, uh-huh. És akkor lehet ilyen kéthetes köröket csinálni, amikor nem őrülünk meg, mert ott tényleg 40 fokban nem sok mindent lehet csinálni, igen. Ha csak nem heverünk a tengerparton.
Ha sok időnk van, akkor talán a legoptimálisabb és a legegyszerűbb Malagában kezdeni, és akkor Granada, Ronda, Sevilla néhány nap, és akkor átmehetünk Portugáliába. De az se feltétlen szükséges, ha csak maradunk Andalúziába, akkor is ott van még Cadiz, visszafele pedig, ha a parton jövünk, akkor Gibraltárba átugorhatunk egy napra mondjuk, vagy mondjuk kettőre, és utána vissza Malagába, ahol a végén, mielőtt visszajövünk, valószínűleg jól esik még egy-két mozgásmentes nap, amikor csak henyélünk a tengerparton, és élvezük a tengert, hogyha egy ilyen kör például adja magát, és akkor ezt lehet keverni a portugál oldalra. Mindenhol érdemes, Ronda is egy fantasztikus város, és érdemes szerintem két napot eltölteni, de az se baj, hogyha ez háromra nyúlik, úgyhogy rengeteg variáció van.
Az külön bájos, ezek a határmenti kis városkák, települések, ahogy az átmenet, tehát az egyik országból megyünk át a másikba, és az építészet és az egyéb kulturális jegyek, ahogy összemosódnak, és szépen mennek át az egyikből a másikba, az nagyon bájos, és főleg ott ezekon a településeken mindenféle nyelvet beszélnek, mert hát szükségszerű, és elképesztő hangulatosak.
Nem beszéltünk arról, természetesen ki lehet még egészteni egy kirándulással Marokkóba, elég sok kompa át lehet menni, de ott egy új autóbérlés szükséges, de szerintem akkor már, ha ott vagyunk, egy nagyobb kört érdemes menni Marokkóba, hogyha ezt inkább azért egy külön túra keretében csinálnám. És akkor még annyi, hogy ha tengerpartra vágynánk, és mondjuk Sevilla környékén vagyunk, akkor a spanyol oldalon is nem messze a határtól vannak egészen kellemes, és a téli időszakban kifejezetten olcsó nyaralóvároskák. Ahol mi például jártunk, és ott maradtunk volna még biztos hosszabb időre, és ez Punta Umbria volt, az hát nagyjából, hogyha Sevillától lemegyünk a tengerpartra, a Huelvától délre nem található, és tényleg ilyenkor, hát ezt nem mondom, hogy üres, de hogy szerintem olyan 10-20%-on
nagyon-nagyon kellemes, és ezt úgy kell elképzelni, hogy hosszú-hosszú pína erdő húzódik a homokos tengerpart és a város között, elképesztően hangulatos, és ami miatt még ez a megye, vagy nem tudom én, terület Huelva, nagyon érdekes, hogy ez egy epertermesztő vidék, és Európában, Spanyolországban, és jellemzően ebből a régióból származik a legelső eper,
amit nálunk is lehet kapni.
Amit már nálunk is lehet kapni, és amikor egyszer február végén voltunk Huelvában, akkor a epreket osztogattak, egy verseny támogatója volt, egy epertermesztő cég, akkora volt, mint a tenyerem az eper. És fantasztikus íze volt, és akkor elkezdtük keresgélni itthon, és találtunk is Huelvai epret, úgyhogy így szoktunk néhány spanyol epertermesztőt.
De mire ideért, és akkor tapasztaltuk ezt meg, mire ideért, mert nem olyan volt az íze, és akkor itt fölmerül a vita a magyar.
Nyilván, de hát márciusban, persze, ugye itthon márciusban még nincsen nincs. Még üvegházi eper sem, meg hát a kellemes emlékek miatt támogattuk meg természetesen a huelvai epertermesztést.
Igen. Na most hát ennyi fért a mai műsorban. Dél Spanyolországban, illetve Dél Portugáliában jártunk, Algarve-ban, illetve Andalúziában. Tényleg a mostani kedvezőtlen időjárási körülmények között nagyon kellemes kikapcsolódást nyújt, és akkor azt még nem is tettük hozzá, hogy ha bármit vásárolunk a boltokban, tehát a saját magunk élelmezése, az most már itt egyértelműen olcsóbb, mint ha itthon vagyunk. Tehát ha úgy veszük, egy része az utazásnak, illetve mondjuk a szállásköltségnek megtérül abból, hogy alacsonyabb áron tudjuk magunkat élelmezni, mintha itthon lennénk. Ez egy új fejlemény.
És hát az élelmiszerek frissességéről most ne is kezdjünk el beszélgetni.
Hát az a, igen, a tengerparti részeken az elképesztően finom, hát nem kell belemenni az, hogy a frissen fogott halakból miket képesek ott előállítani.
Igen,
az
hogyha
halakat amúgy elutasítók.
Ha engem nem találnak meg a boltba, akkor tudják, hogy csak a szag után kell menni, és ott a halaspultnál kell engem megvárni, mert előbb-utóbb ott fog felbukkanni.
Na, hát akkor ennyit a mai adásra.
Addig is olvassátok az okosutas.hu-t, hallgassátok a rádiókát.
A következőig?
A következőig, és folyamatosan.
És, így van, ez a biztos.
Folyamatosan, bízz magadban, utaz okosan. Sziasztok!